hogy hogy amikor megnézzük a Maslow piramist, akkor biztonság az a legalapvetőbb, élelmiszerrel együtt. És az önmegvalósítás az a legteteje. És most valahogy így egy feje tetején álló piramisban élünk, ahol az önmegvalósítást pörgetjük, miközben így billeg a teteje, mert amúgy a biztonság az nincs körülöttünk.
Sziasztok, Borbé Ede vagyok, az Egyjövő Podcast évadzáró adásában, és itt van velem Farkas Fruzsina már.
Hello, sziasztok!
A mai alkalommal a fermentálásról és a fenntartatóságról fogunk beszélgetni. Nyilván ez egy szűkebb téma, de tágabb értelemben azt fogjuk körüljárni, hogy hogyan fogunk tudni lépéseket tenni a közvetlen környezetünk gyógyítása érdekében, és hogyan tudunk mi magunknak előállítani olyan élelmiszereket és olyan Fruzsi esetében italokat, ami egészségesek, mi magunk csináljuk, és a környezeti lábnyomuk is fenntartható. Legalábbis sokkal, de sokkal környezetbarátabb, mint azok a ízesítőtől, mint amiket általában inni szoktunk. Úgy szoktuk kezdeni a podcastot, hogy megkérjük a meghívott vendéget, hogy mondjon pár szót magáról, az előéletéről, hogyan jutott el idáig, és hogy mit csinál most.
Igen, nagyon jól el is mondtad nagyjából az ilyen legfontosabb dolgokat, azt hiszem felvezetőnek jól összefoglaltad. Én Farkas Fruzsi vagyok, és kicsit kalandos az az utam, amivel ide jutottam. Gyerekkorom óta foglalkozom fenntarthatósággal, és hát ahogy így idősödtem, különböző eszközöket választottam mindig. Tinédzser koromban leginkább az aktivizmus volt, ami előtérbe volt, azt hiszem az az ilyen velejárója a tinikornak, a lázadás. Akkor ilyen atomerőműre másztam tiltakozásképpen Svájcban, meg mindenféle radikálisabb dolgot csináltam. Aztán az egyetem választásom is a fenntartósággal volt kapcsolatban, nemzetközi tanulmányokat és biztonságpolitikát végeztem, külön tekintettel klímabiztonságra. Ezt Párizsba tanultam, és utána az Európai Parlamentbe folytattam az utam.
Itt hát ide is voltál brüsszeli folyosókon, futkosó klímafanatikus, hogy ezt megfogalmazzák a politikában, nem?
Én Magyarországon. Én szaladgáltam volna, de pont beütött a pandémia, és bezártak a lakóházamba, úgyhogy nem szaladgáltam a brüsszeli folyosókon, hanem a parkba szaladgáltam, ami amúgy én azt hiszem egy szerencsésebb...
Minőségi váltás volt.
Igen, határozott a minőségi váltás, és a nagy futkározásba rá is jöttem, hogy a politika nem biztos, hogy a számomra a legmegfelelőbb eszköz.
Szerettem volna. Lassú?
Igen. Uh-huh. A bürokrácia.
Ezt sokan mondják, igen.
Iszonyatosan lassú, és én szeretem az olyan munkát, ami ilyen kézzel látható eredménye van, különben picit azt érzem, hogy megőrülök. Úgyhogy a vendéglátás lett a következő, illetve vendéglátásban nagyon régen dolgoztam. Egyetem mellett is, meg gimi mellett is, és ezt nagyon szerettem, pont azért, mert valamit csinálsz, ott van rögtön a végeredmény, odaadod valakinek, és látod a visszajelzés, tehát, hogy ez egy ilyen rövid lefolyású visszaigazolás nagyjából, és azonnali hatásod van a másik emberre, illetve arra is rájöttem, hogy az emberek sokkal jobban meggyőzhetőbbek, hogyha valami finomat esznek, vagy isznak. És akkor rájönnek, hogy jó, akkor így is lehet zöldebbnek lenni, nem muszáj, hogy nem tudom, petíciókat írjak alá én magam is, vagy drasztikusan változtassak valamit a mindennapos életemben. És most tartok nagyjából akkor így a gasztrómiánál, a Szoltba voltam szomeliéként 2,5 évig, ez egy Michelin csillagos étterem, azért különleges, mert nagyon nagy fókusz van a fenntarthatóságon, illetve a helyi lokális alapanyagokon, valamint a magyar kultúrának, a magyar gasztrokultúrának kicsit így a visszatekintésére, és hát a mai modern világba való behozásába, modern eszközökkel, úgyhogy Onnan lettem most egyéni vállalkozó, és nekem most a legnagyobb célom igazából az, hogy az embereknek a mindennapos életét tudjam picit jobbá tenni, ahogy mondtad, gyógyítsuk egymást, és a földünket ilyen apró cselekedettel kell.
Hát akkor abszolút ilyen értékrend által vezérelt karriered volt eddig is, meg ugye ebben is az új szerepben most egy fermentált italokkal kapcsolatos vállalkozást kezdtél el. Mesélsz erről egy kicsit, hogy mi van ennek a hátterében, miért iszol a fermentált italokban, miért jobb, mint hogyha ezt isszuk, és nem dobozós kólát, nem tudom, most nyilván mondtam valamilyen.
Igen.
Egy ilyen eléggé felszínes kezdőkérdés ezzel kapcsolatban, de hogy látod ezt, hogy mi a filozófiád ezzel kapcsolatban?
Hát igazából a filozófiám, vagy nem is tudom, hogy volt-e kiforrott filozófiám az elején, azt, hogy én nagyon szerettem mindig az ilyen az italokat, mert hogy így gyerekkoromban is nagyon szívesen ittam volna, hát akkoriban Coca-Colát, meg minden ilyesmit, csak nekem tilos volt, mert a szüleim nem engedték, hogy ezeket az egészségtelen lúnyálaknak titulált dolgot igyam, és akkor nyilván az ilyen tiltott gyümölcs még vonzóbb lett. És utána így egyetemen elkezdtem egy ilyen egészségtudatosabb életmódot, és akkor azért így rájöttem, hogy na jó, ezeket azért nem kéne inni ilyen nagy mennyiségbe, arról nem is beszélve, hogy amúgy a Coca-Cola az egész műanyag kibocsátásnak a 11%-ért felelős.
A Coca-Cola Company
csak
cég.
Csak a Coca-Cola, és utána a legnagyobb 5%-kal a Pepsi, és azután 3%-kal a Nestlé. Hogyha belegondolunk, hogy a Nestlé...
Akkor három cég, az 23%?
Igen.
Az igen. Egész műanyag gyártás.
Az összes. Igen. És tehát, hogyha belegondolunk abba, hogy a Nestlé ugye mekkora cég, tehát igen. Csak úgy, ha végigfuttatjuk a termékeiket így a fejünkben, akkor azért az a 11% az elképesztő. Uh-huh. Szóval az ilyen nagyon-nagyon sokkoló. A gondolatmenetemre visszatérve, az volt, hogy akkor ezeket nem akartam műanyagot vásárolni, viszont nagyon szerettem az ilyen, nem tudom, különböző finom italokat, és akkor elkezdtem így én az otthon is mindenféle limonádéket, szörpöket, meg ilyesmit csinálni, és akkor utána a Soltban találkoztam az olyan fermentált üdítőkkel, amik hát vagy alkoholmentesek, vagy legalábbis nagyon alacsony az alkohol százalék, ezeknek amúgy a fermentált üdítőknek ilyen 1%-ig mindig van valamennyi alkohol, de hogy ez nem számottevő nagyjából.
Tehát rá kéne írni, hogy mondjuk egy a régi alkoholmentes söröknél, ami 0,5%-os volt, annál ez alkoholosabb egy fermentált ital.
Változó, nagyon-nagyon sok mindentől függ, de alapvetően igen, a nem pasztorizált kombucsákra, itthon nem nagyon lehet ilyet kapni, de nyugaton már igen, ott mindig rá van írva, hogy ilyen, hogy alkoholt így tartalmazhat 1%-ig. Amúgy az egyik legnagyobb nehézsége az iparágnak az az, hogy ezt az alkohol százalékot lent tudják tartani, úgyhogy tehát ezért a forgalomba hozása nem illetve nincs például Magyarországon még ilyen cég nagyon, mert iszonyatosan bonyolult és nehéz. Viszont nagyon könnyű cserébe otthon magunknak csinálni, úgyhogy ez egy ilyen...
Nehéz elmagyarázni a néviknek, hogy ez igazából nem egy alkoholos ital, hol ott van benne alkohol?
Igen, hát igen.
Mondjuk.
Mondjuk ez nehéz.
Igen. És mi is az a fermentálás? Mi ennek az eredete, vagy mióta van velünk? Volt ennek valamikor egy olyan korszak a gondolat, amikor sokkal többet csináltuk igen. Mi magunk háztáji jelleggel?
Abszolút, hát amúgy vannak ilyen videók az interneten, amikor látunk ilyen állatokat, amikor megeszik az ilyen kicsit már rohadó gyümölcsöket és berúgnak, és akkor nagyon vicces, hát az emberek is ezt csinálták így a civilizáció kezdetén nagyjából, és akkor úgy találkoztak először az alkoholos erjedéssel, mint olyan. Aztán amikor úgy elkezdtek a gyűjtögető életmódból átváltani a gazdálkodásra, állattartásra és városokba költöztek, akkor ugye nagyon nagy lett a populáció, ezért szükségük volt olyan vízre, amit biztos, olyan folyadékra, amit biztonságosan fogyaszthattak. És nagyjából ekkor tájt volt, hogy felfedezték azt, hogyha kint hagynak vízben kenyeret a napon, akkor az egy idő után egy ilyen habos, savanyú itallá változik, ugye ez a sör, akkor készültek az első sörök, és hogyha visszanézünk a nagyobb civilizációkra, akkor egyértelműen látjuk rögtön előtérbe, hogy a sör, a bor, az ecetek, kefirek nagyon fontos szerepet játszanak. A társadalom és a vallási szerepük is volt ugye egy idő után, hiszen ez lehetővé tette nekik az egészséges életet. És akkor így nagyjából így végigkísérte a fermentálás az emberiségnek a fejlődését is. Majd elértünk a 19. század vége, 20. század elejéhez, amikor volt egy Louis Pasteur nevű francia úriember, aki ugye feltalálta, hogy forralással a baktériumoknak egy nagy részét el tudjuk pusztítani. Ami nagyon jó volt sok szempontból, nagyon biztonságosabbá tetté a vízfogyasztást, az ételfogyasztást, és rengeteg akkori problémára megoldást nyújtott. Nagyjából ezzel egy időben pedig felfedezték azt is, hogy az egyik gombában van egy olyan toxin, ami tudja ölni a baktériumok legnagyobb részét. Az első antibiotikumok születése, ez már a 20. század eleje, és hát az akkori háborúkkal, járványokkal ez egy olyan eszköz adott az akkori orvostudománynak, ami nagyon-nagyon forradalmi volt, és kézzelfoghatóan hatalmas számokba mentett emberéleteket. Szóval nagyon hálásak lehetünk neki. És akkor, tehát egyszerre született ott meg a pasztorizálás, akkor ott megvannak az antibiotikumok, majd elkezdtünk a világháború után pedig a mezőgazdasági problémákra egy olyan választ találtak, ami a mostani ipari mezőgazdaságnak felel meg, a nagyméretű monokulturális élelmiszertermelés, ami szintén egy bizonyos szempontból egy forradalmi lépés volt, elképesztő mennyiséggel tudták meg sokszorozni az élelmiszer előállítást, ami nagyon fontos volt akkor, mert azért elég kemény éhezések voltak, tényleg akkor azért a járványok is, úgy nem volt elég ember, nagyon sokan meghaltak, úgyhogy egy sokkolt társadalomba jöttek be ezek a forradalmi új dolgok, amik megoldást nyújtottak. És akkor ez minden nagyon szép és jó, csak sajnos kicsit ott így elvesztettük az egyensúlyt. Mm. Tehát, hogy ott így átbillent, és amúgy nem...
De miért? Mitől? Tehát, hogy kezdetben pasztorizálás, mint folyamat, vagy ennek a gombának a megtalálása, ez egy eléggé egyszerű dolognak hangzik, valószínűleg ez otthon előállítható, elérhető az emberek számára. Hogyan lett ebből egy centrális termelés által irányított iparág, ami végül is kivette az emberek kezéből azt, hogy önmaguk tudjanak ilyen megoldásokat otthon alkalmazni. Igen. Miben más ez, mint venni bármilyen olyan otthon főzéshez használatos hozzávalót, ami amúgy nagymértékben nem tudom, akár mérgező, vagy el lehet rontani, vagy nyilván miben más ez, mint otthon pálinkát csinálni magadnak, amiből hát azért sokszor lehet etil alkohol, és sokszor végződhet nagyon-nagyon rosszul. Mi volt a változás szerinted, amikor az monokulturális mezőgazdaság és az ipari szintű mezőgazdaság az domináns lett? Tudom, ez egy nagyon összetett kérdés, de...
Hát szerintem a válasz erre az, hogy egyszerűen, de amúgy a házi borkészítés és a házi pálinka készítés is brutálisan lecsökkent. Uh-huh. Tehát, hogy meg a házi sajtkészítés, kenyér, minden nagyon lecsökkent, mert sokkal olcsóbb és egyszerűbb volt megvásárolni, és pluszba elkezdtük ezt a 40 órás munkahetet, ugye kevésbé volt rá kapacitás, hogy otthon főzzünk, hát ember legyen a talpán a mai világban, és akinek van arra ideje, hogy megengedheti magának, hogy otthon fermentálja a retket, meg a mindent. Amúgy részben azért szeretem az italokat, mert relatív gyorsan lehet ezeket, és egyszerűen otthoni környezetek között is előállítani. Tényleg egy heti 2-3 óra max ráfordítással, hogy egy családnak meg lehet termelni a szükséges mennyiséget. Még azért a kovászos kenyér készítés, azt szerintem ez egy ilyen emberpróbáló feladat, legalábbis nekem az volt. Szerintem nagyjából ez a válasz erre a kérdésre, hogy átváltott a fókusz, és már nem nagyon termelte meg otthon magának a kertbe se mindenki a saját zöldséggyümölcsöt, mert olcsó volt megvenni azt a kukoricát, amit több ezer hektáron termesztenek monokultúrába. Itt még egy olyan probléma is, vagy senki nem akart szerintem rosszat. Én nem behiszek, hogy az emberek alapvetően nem rossz indulatúak, és most, ha rátekintünk arra, hogy milyen nagyon súlyos válságban van mondjuk a mezőgazdaság, a monokulturális termesztés miatt, ők ezt nem tudták, hogy ez lesz. Nem tudták, hogy a zöldséggyümölcsöknek a tápanyag értéke 40%-os csökkenést fog mutatni, csak azért, mert ki van zsigerelve a tala, és nincs benne.
Az elején csak örültek, hogy olcsóbban tudnak zöldséget, gyümölcsöt, kenyeret adni az embereknek, és hogy az emberek tudnak más dolga foglalkozni, persze, mint a zöldségtermesztés, meg a kovászútnak a gondozgatása minden nap.
Igen, és hát nézzük meg a gazdasági mutatókat, hát csak növekedés van. Növekedett a minden, az ipar, az általános jólét, az általános egészségügy. Megnézzük, akkor ki van tolva azért a várható élettartalom nagyon durván, és a populáció, amit etetni tudunk. Csak itt az egyensúly volt az, ami kibillent, és most félhetünk attól, hogy vissza fog billenni az egyensúly így vagy úgy, mert muszáj. Muszáj, hogy mindig egyensúlyba legyen a két oldal, különben az van, ami most.
Így van, éghajlatváltozás, szárazságok, alapvetően a biodiverzitásnak a csökkenése. Szerintem nagyon érdekes ez a kérdés, amiről beszélünk, mert valahogy megint azt látjuk, hogy valahogy az emberi társadalom, a gazdasági szerkezetnek az átalakulása, a mindennapok szerkezetének a változása, én most nem vagyok szociológus, nem akarok ebbe a szerepbe lenni, de abszolút laikus szinten szerintem érthető ez a folyamat. Eljutott egy olyan szintre, ami egész egyszerűen az embereknek nem fenntartható, nem kényelmes, nem jó. Nem élvezünk ebben lenni, egyszerűen nincs teljes életünk. És egy jó lehetőség valahol pont a klímaváltozás elleni harc, amit felhasználhatunk arra, hogy ezt az ingát, amit te mondasz, valahogy kicsit visszabillentsük. Ezt hogy látod, vagy mennyire érzed azt, hogy van esélyünk ebben a tömeggyártásból visszavenni a globális ellátási láncokat, kicsit jobban feldarabolni, visszaadni az emberek kezébe az önrendelkezést arról jobban, hogy milyen tápanyagot visznek be, ezáltal akár a saját élelmiszerbiztonságukat is néha növelni, még annak ellenére, hogy nem egy kontrollált környezetben állítanak elő élelmiszert, hanem saját maguknak otthon. Sok esetben szerintem a legtöbb emberek is nyilván ez jövedelmi kategóriától függ, azért tápértékben olyan dolgokat visznek be a szervezetükbe, ami alacsonyabb, mint amennyik ez, 40%, ezt nem tudtam ezt a számot, ez teljes mértékben elképesztő, és nyilván más élelmiszereknél is félhetünk attól, hogy ami olcsóbb, aki csak azt tudja megvenni, az alapvetően nem tud egy biztonságos élelmiszer viszni saját magának, se családjának. Hogy látod ezt a kérdéskört és a klímaváltozás szerepét ebben?
És egyszerűen 4 dologra szeretnék válaszolni, de akkor megpróbálom sorban. Egyrészt szerintem nagyon fontos szót mondták ki még az elején, az, hogy az emberek nem érzik jól magukat ebben. Uh-huh. Tehát, hogy ez itt egy ilyen iszonyatosan kulcs mondat, mert tényleg nem érezzük jól magunkat, hát nézzük meg a pszichológiai statisztikákat, vagy gondolkodjunk el a saját stressz szintünkkel így a mindennapokban. Tehát, hogy nem kell ahhoz statisztikákat nézni, hogy tudjuk, hogy basszus, rohan a világ körülöttünk, és nem tudom a fejemet néha a hullámok közül felemelni, és azzal csitítom ezt, hogy pörgetem mondjuk az Instagramot. Uh-huh. De hogyha mondjuk ránézünk, akkor nézzük azt, hogy az Instagramon mit pörgetünk. Jó, nem tudom, nyilván mindenkinek más a content, amit kap, de hogy nekem nagyon-nagyon sok olyan tartalmat fogyasztok, ami ez az ilyen cottage core, tehát ugye emberekről szól, akik így a farmon élnek, és akkor ott tyúkjaik vannak, és ott főznek, és akkor ilyen tök boldog. Gondolom, hogy ez egy nincs, meg nyilván nem véletlenül ilyeneket kapok én, mert ez nekem is egy jövőbeli célom, hogy ezt csináljam, de hogy azért megfigyelhető az, hogy az emberek vágynak arra, hogy nyugalom legyen körülöttük, vágynak amúgy a természetre, és vágynak arra is, hogy egy biztonság vegye őket körbe. Tehát, hogy amikor megnézzük a Maslow piramist, a biztonság az a legalapvetőbb, élelmiszerrel együtt, és az önmegvalósítás az a legteteje. És most valahogy így egy feje tetején álló piramisban élünk, ahol az önmegvalósítást pörgetjük, miközben így billeg a teteje, mert amúgy a biztonság az nincs körülöttünk, vagy hogyha én nem érzem magam így a mindennapokban annyira biztonságban, hogyha a klímaváltozást nézzük, vagy hogyha az inflációt, vagy hogyha azt, hogy mi van akkor, ha összeomlik a bankrendszer egyik napról a másikra? Szóval azért ilyen nem élünk egy biztonságos világban, és meg sem említettem az ukrán háborút, ugye, ami a szomszédunkban zajlik. Szóval hogyha ezt így most nem akarok amúgy, én nem nagyon szeretem az én nagyon negatív retorikát, mert szerintem nagyon sok lépés van, amit megtehetünk afelé, hogy kicsit akkor segítsünk ezen a mentális jólétünken, és ha már itt tartunk, ugye a biztonságon. Például az egyik az, hogyha kicsit elkezdjük saját magunkat oktatni arra, hogy mondjuk mik a körülöttünk lévő ehető vad és gyógynövények, vagy hogy mit jelent az, hogy permakultúra, vagy hogy néz ki a fára, nem is kell permakultúra, hogy néz ki egy farm, milyen érzés az...
Szerint ez a permakultúra amúgy.
A permakultúra az egy ilyen, hát az egyik ilyen fenntartható módja a mezőgazdálkodásnak, ilyen nagyjából ilyen erdőkert.
A monokultúra ellentéte?
Igen.
Vagy ez nagyon leegyszerűsítő?
Igen, ez nagyon
leegyszerűsítő. Tehát a lényeg az, hogy nem csak egy fajt termesztesz hektáron és hektáron, hanem erdőt, különböző fajokat összevegyítve. Pontosan. egy önálló.
Hát egy biodiverzitás, tehát egy biológiai sokszínűség a célja. Ugye itt a biológiai sokszínűség az azért fontos, mert minél, tehát ha megnézzük egy ökoszisztémát, mondjuk egy tavat, vagy egy erdőt, akkor onnan látjuk annak az egészségi szintjét, hogy mennyire sokszínű, és hogy mennyire tud ellenállni a külső hatásoknak, legyen az klimatikus, vagy bármilyen más. Tehát egy egészséges erdőt, hogyha jön egy hatalmas vihar, és kidől néhány fa, akkor az erdőnek az összegészsége nem kerül veszélybe, hiszen ott vannak az új fajok, vannak lebontók, akik el tudják bontani mondjuk a leesett fákat, a gombák a földbe ezt humusszá alakítják, amiből utána kinyúl az új fa. És ez egy ilyen példa. Uh-huh. Hogyha itt amúgy kicsit áthangoljuk magunkat, amúgy az emberi test is egy ökoszisztéma. És hát rengeteg mikroorganizmus él rajtunk, amúgy így számokban nagyjából úgy kell ezt elképzelni, hogy csak a bőrünkön, annyi mikroorganizmus él, ahány ember van a Földön.
Mm.
És a gyomrunkban ennek a 100 000-szerese.
Wow.
Igen, úgyhogy így. Minden
emberi, bugi van.
Hatalmas bugi van. Igen, minden emberi sejtre jut 10 nem emberi sejt. Amikor átgondolja az ember, hogy így ki is vagyok én. Hogy mennyire az ego vezérli, miközben a tested nem tud működni amúgy külső segítség nélkül. Ezek mind külső segítsége. És ugye nálunk is, hogyha megnézzük a mondjuk a daganatos megbetegedéseket, vagy a egyre elterjedtebb Magyarországon a vastagbélrák, ez pont azért van, mert a bélflóránknak a biológiai sokszínűsége iszonyatosan gyér. Mert nem iszunk elég, nem azért, mert nem iszunk elég kombucsát, hanem mert nem eszünk elég fermentált ételt, iszonyatosan egysíkúan táplálkozunk. Ha csak így a zöldség-gyümölcs bevitelt nézzük, akkor itt szerintem egy átlag magyar ilyen max 10 féle zöldséggyümölcsöt eszik egész évben. Ez most csak így, ez ilyen statisztika nincs, ezt most csak így mondtam.
Ez az a szubjektív érzésem.
De mindenki gondolkozzon el rajta, hogy ő, amikor zöldséget vásárol, akkor mi az?
Tehát mondjuk az uborka, a paradicsom, a paprika kívül tud-e még mondani több,
még
mint
hármat.
Hetet?
Igen, szokott-e enni karoládét a mindennapokba. Pedig azért az egy elég normál, tehát hogy az egy ilyen átlagos. Igen, vagy spenótot, és akkor, de hogy itt ugye kicsit visszatérünk megint ahhoz a problémához, hogy a legtöbb embernek nincs ideje bevásárolni piacon, hanem a szupermarketekbe megy, aminek a kínálata meg eszméletlenül egyszerű. Tehát, hogy ott az van, amire, tehát ugye ez egy ilyen körforgás, hogy ilyen saját farkába harapó kígyó, hogy az ember nem veszi meg a sokféle dolgot, mert nincsen, és azért nincsen sokféle, mert az emberek nem tudják, hogy kell felhasználni, és azért a szupermarketek nem adják. Tehát, hogy itt igazából szerintem egy ilyen hatalmas tér van arra, hogy kicsit behozzuk az oktatást, és az embereknek az ilyen, nem konyhai ismereteknek hívnám ezt, ilyen túlélési ismeretek, vagy nem?
Önellátás. Abszolút,
igen,
tehát, hogy
igen.
Képes vagy arra, hogy ha alapvető élelmiszerekhez jutsz, akkor abból készítesz magadnak egy olyan ételt, ami egy fokkal magasabb szintű annál, mint hogyha nyersen felhabzsod. Én mondjuk nem. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon szomorú dolog. Nekem rá kellett jönni az elmúlt időben, hogy tudok rántottát csinálni, tudok nagyon egy tésztát tudok csinálni, de annál bonyolultabb ételeket már nem. És amit azokhoz is felhasználnak, mondjuk egy tésztához, és annak nagyon sokszor, tehát mondjuk paradicsomszósz, kész paradicsomszószként veszem meg, vagy a belerakott húst, az lehet, hogy felvágottként veszem meg, becsomagolva műanyagba, és azt fogom utána beletenni a tésztába, a tonhalla, de tojunk a tonhat. Azt mondjuk, ott mondjuk a elfogadó vagyok magammal szemben, hogy nem megyek ki, és próbálok meg puszta kézzel halad kiszedni, igen, majd ezt a szépen, igen, fülézni. No, de hát nyilván ezen az adás után is fogok verni azért egy kefir gyorsan, hogy kicsit a diverzitását így növeljem a bélflórámnak. Hogy látod, mivel lehet ösztönözni az embereket, hogy ne ez a örök körforgás legyen, mint amit most is leírtál, ez a nagyon-nagyon beszűkült egysíkú táplálkozás, ez a képtelenség arra, hogy rendelkezzünk arról, hogy ténylegesen rendelkezzünk arról, hogy mit akarunk bevinni, és hogy ezáltal egy olyan környezet alakítsunk ki magunknak, meg magunkban is, ami hoztam fenntartható, egészséges, és amúgy még a bolygónak sem annyira megterhelő.
Igen, hát első lépésnek én azt mondanám, hogy ne legyél túl kemény önmagaddal, de hát, hogy te is egy iszonyatosan jó szakember vagy a saját témában, és nagyon nagy sikereket viszel a klímaváltozás ellen el a mindennapokba, és az, hogy mellette nem tudod, hogy kell halat pucolni, az belefér.
Belefér? Jó, oké, kicsit jobban érzem magamat. Akkor nem fogok elkezdeni a Balatonban tonhalat nézni, mert nem lesz.
Igen, ez jó ötlet. Tokha, ugye, mit szoktak, mi van a Balatonon?
A hek. Ugye, ami nem balatoni.
Igen. Szóval ezt mindenkinek mondom, aki ezt is hallgatja, hogy így ne az legyen, vagy nem szeretném, hogy az legyen a vége, hogy így rosszul érezzük magunkat mind, és ilyen szégyenérzés van, mert a szégyen az a legnagyobb gát. Tehát, hogy az az érzés, az mindennek a gátja. Az, onnan nem tudunk előre haladni. Egy sokkal inkább így szerintem, ami nagyon-nagyon fontos, és az első lépés ebben, az meglepő módon, vagy nem tudom, hogy meglepő módon, de szerintem az önszeretet. Mármint az, hogy így egy nagy témaváltás.
Hoppá, plot twist itt a vezetésünkben. Azt mondom, hogy a kombucsáról és a vízikefiről fogunk beszélni, meg a gyömbérsörről. Hogyan az önszeretet ide?
Hát az, igen, hogy azt gondoljuk, hogy megérdemeljük mi azt, hogy azt az időt, amire szükségünk van, hogy ezeket elkészítsük, magunkra fordítsuk. Tehát, hogy én megérdemlem amúgy azt, hogy amikor elmegyek a boltba, akkor a jobb minőségű biót fogom megvásárolni, és mondjuk valamilyen más részén az életemnek azt a pénzt nyilván megspórolom. De hogy én találkozom olyan emberekkel is, hogy akik amúgy megtehetnék, hogy jobb minőségű ételeket vásároljanak, de mégsem teszik, mert valahogy nincs meg bennük ez az igény. És szerintem ez lenne nagyon fontos így súlykolni, hogy amúgy mindenki megérdemli, hogy jó minőségűeket étkezzen, és megérdemli azt, hogy amikor hazamegy munka után, akkor így elkészítse magának egy szép ételt, és ami szintén szerintem nagyon fontos, hogy így megadjuk a módját az étkezésnek, és mondjuk ugye itt az ivásnak is, tehát hogyha mondjuk egy vacsorát csinálunk, akkor készítünk mellé oda valamilyen italt, ami így illik hozzá, vagy esetleg egy bort iszunk mellé, de hogy ilyen picit ez a szertartása az étkezésnek így visszajön, és ez egy ilyen közösségi élmény lesz.
És segíti az emésztést is.
És segíti az emésztést is, és rengeteg sok haszna van, például a kézzel elvégzett munka, tehát hogyha valamit a kezünkkel csinálunk, mondjuk nem tudom, csinálok egy kombucsát, és akkor ahhoz felvágom az alapanyagok, igen, megfőzöm a teát, akkor konkrétan endorfin termel az agyunkba, bármi, amit kézzel csinálunk, amúgy, ha kertészkedünk az is, vagy hogyha alkotunk valamit. Itt ugye, ahogy mondtam az elején, hogy nekem nagyon fontos, hogy látszódjon az eredménye, szerintem ugye az átlag embereknek elég fontos, hogy olyan munkát végezzenek, aminek látszik az eredménye, úgyhogy ha így valaki egy irodába dolgozik, és 8 órán keresztül a laptopja előtt géppel, ami amúgy egy tök megterhelő szellemi munka, akkor utána szerintem tök jó érzést csinálni, csak egy tök egyszerű salátát is így ránézni, és így, na, ezt én át tudtam készíteni, és így jó ízre utána megenni, úgyhogy megtettem magamért ezt a lépést most, és nem csak magadért, hanem a bolygónkért is, mert ugye ez így összefügg, minden-mindennel összefügg, a te jóléted, és a te stressz szinted befolyásolja a te közvetlen környezetedet, és hogyha te magadba elkezdesz csak kicsit jobban boldogabb lenni, vagy szeretni, akkor az át fog áramolni a többi dologra is, amit csinálsz.
Hát pontosan. Így ez a kombucsa messiás, ez gyakorlatilag
jó, úristen, amúgy az a baj, pont a dűne messiást olvasom, úgyhogy rossz áthallás.
Rossz áthallás, oké. Okay.
Erről majdnem leszpoilereztem, bocsánat.
Mit lehet csinálni rendszer szinten? Egyéni szinten szerintem most nagyon-nagyon érzékletesen átadtad, hogy mi az a hozzáállás, amivel szerinted mindenkinek rendelkeznie kell. Nem túl nagy nyomás, engedni kicsit magadnak, de figyelni arra, hogy valami kis szerepet kapjon az életedben, az, hogy önmagadnak csinálsz valamilyen élelmiszert, vagy akár ezeket a fermentált italokat, amiket mondtam, meg amiket te is foglalkozol. Nyilvánvalóan az jutottunk el ide, mert mindig csak egy kicsit és egy kicsit és egy kicsit, akár a monokultúra és mezőgazdaság, akár a társadalmi berendezkedés, akár a munkaviszonyok, azok változtak és beszorították az egyént ebbe a keretrendszerbe. Nem lehet szerintem változást elérni, hogyha a rendszer szintű változásról nem beszélünk, csak egyéni változtatási lehetőségekről. Milyen policy-t, vagy milyen ösztönzési megoldásokat látsz, amik szerinted érdemes lehet annak érdekében véghez vinni, hogy az embereknek jobb legyen a hozzáférhetősége ezekhez az italokhoz?
Hát igen, alapvetően egyetértek, tehát hogy abszolút rendszer szintű változásokra is szükség van. Szerintem az első és legfontosabb rész, ami nekem mindig ilyenkor eszembe jut, az az oktatás és az edukáció. Tehát, hogy én nekem hatalmas szerencsém van, egyrészt Waldorf iskolába jártam, ahol általános iskolában minden nap volt kertművelés óra, meg ahol télen főztünk, meg befőztünk nyáron, meg kertbe dolgoztunk, tehát, hogy ez szerencsém van ezzel a szempontból, de tudom jó, hogy például egy állami oktatási rendszerben most azért eléggé nagy problémák vannak, és az oktatásnak nem nagy, tehát hogy nincs olyan oktatási óra, hogy mondjuk háztartásvezetés, vagy főzés, vagy kertészkedés, és fogalmuk sincs az embereknek, hogy vagy a gyerekeknek, hogyha most azt nézzük, hogy ami ott van, ha bemegy a boltba, és ott van a lefúliázott csirke, hogy az amúgy hogy kerül oda? Majd, hogy honnan jön? Mit teszik egy csirke? De hogy tényleg olyan szintű tudáshiánya van sokszor, ami ilyen meglepően sokkoló, hogy az emberek, mondjuk akár azt nézzük, hogy mi szezonális, vagy mi nem szezonális, teljesen felborult. Télen is kaphatok paradicsomot, és az embereknek, hogyha nem tudják, hogy mit keressenek, akkor lehet, hogy kevésbé tűnik fel, hogy amúgy semmilyen íze nincsen, arról nem is beszélve, semmilyen tápanyagértéke sincsen, hogyha egy nem szezonális ételt fogyasztunk. És én így elsősorban oda nyúlnék. Egyrészt amúgy a gyerekeknek, természetesen iskolába és oktatásra.
A honvédelem mellett.
Igen, az úgy, majdnem ugyanolyan fontos. Igen, majdnem ugyanolyan fontos. Hát amúgy az önfenntartást én nagyon gyorsan elkezdeném oktatni. Viszont nem csak gyerekeknek, hanem felnőtt szinten is nagyon fontos a társadalmunknak a képzése. Nyilván ez egy kicsit nehezebb téma, a felnőtt képzés, vagy nem tudom, milyen állami rendszer szintű változás lehet ebbe részvenni, de természetesen lehet ezekre programokat, például mondjuk, ha esetleg egy-egy óriás plakátra azt írnánk ki mindenféle más helyet, hogy itt van.
Zöldség.
Csak ilyen nagy zöldség.
Zöldség.
Ha most meg lehetne, mert úgy biztos azt hinném, hogy valami politikait. Igen, de hogy érted, vagy hogy így fermentálj fel kiáltójá. Én ezt nagyon adnám. De nem, de hogy szerintem
kombucsát például minden magyar asztalra.
Például amúgy most nagyon érdekes volt, Ács Bori most beszélt az új könyvéről, és arról is beszélt benne, hogy amikor a krumpli megjelent Magyarországon, akkor egy állami propaganda volt afelé, hogy elkezdenek az emberek krumplit fogyasztani, mert hogy akkoriban valamilyen problémája volt a gabonának, és az emberek, amúgy ott volt már a krumpli, de még nem kezdték el használni, hogy akkor az állam csinált egy ilyen propagandát.
Ez az informáló szerepet.
Igen,
meg
írt,
azt, hogy...
igen, és írt egy könyvet, és kiadott könyvet arról, 100 krumplis receptet, hogy akkor fiú, így főzd meg. Én ezt csinálnám. Wow. Tehát, hogy egy ilyen simán lehetne kampányt csinálni arra, hogy mondjuk hol vásárolj zöldséggyümölcsöt, vagy hogy használd, milyen recepteket csinálj, mi az, hogy fermentálás miért fontos, tehát hogy azért ez ilyen hatalmas téma, de hogy szerintem az információt most már nagyon sok csatornán át lehet juttatni az emberekhez, ami, tehát hogy az összes eszköz a kezünkben van konkrétan, csak használni kell.
Hogyha azokat az eszközöket nézzük, szabályozási központi szinten, amikor mondjuk akár a adóztatással kapcsolatos, vagy akár a különböző ilyen eredet specifikus szabályozások, hogy így fogalmazzam, hogy mi honnan származik, és hogyan teszel köztük különbséget, vagy egyéb olyan szabályozási előírások, akár korábban, amikor beszélgettünk, említetted ezt a HCCP-t, akkor hogyan fognád meg arról az oldalról konkrétan, hogy mi az, amit lehetne csinálni, hogyha most kéne írnod egy szabályozási ajánló könyvet, hogy a kombucsát, a vízikefirt és az otthoni gyömbérsört hogyan kéne elműszínűen szabályozni, akkor mi lenne az a pár pont, amit beleírnál?
Hát először is biztosan konzultálnak egy szakemberrel. De alapvetően, amivel, mint egyéni vállalkozó, nekem is nagyon sok problémám van. Például, hogy bármilyen otthon főzött, nagyon szigorúak a HCCP előírások, és például nem tudsz egy lakásvacsorát csinálni, hogyha nincs HCCP approved konyhád, de ahhoz meg ilyen nonsense dolgoknak kell.
Ez az, amit a Navy, vagy valamelyik hivatal vizsgáltad?
Igen, ez a
Navy-en
keresztül, ez az élelmiszerbiztonság.
Aha.
Igen. Ugye amúgy a Salt-ban, ami egy étterem, mi ott rendszeresen fermentáltunk, és ezért pontosan tudom, hogy igazából a fermentálás egy tök szürke zóna, mert nincsen nagyon rá kiforrott jogszabály. Tökre attól függ, hogy éppen kijön ellenőrizni.
Mm-hmm.
Hogy tudj, hogy mondjuk nyitott-e az ember, aki kijön ellenőrizni, és megérti-e, hogy mit jelent az, hogy baktérium, igen, de nem rossz. Tehát, hogy nem kell tőle félni. Nem az a fajta baktérium, ami káros, hanem ez egy másfajta baktérium kultúra, de hogyha elképzel egy átlag ilyen köztisztviselőt, és meghallja azt, hogy baktériumkultúra, akkor szerintem azért számíthatsz arra, hogy érkezik egy csekk, amit így be kell fizetni, és egész magas összegű. Úgyhogy szerintem amúgy itt is kb. Így hát először is az első jogszabály, amiben bele nyúlnék, az az, hogy akkor erre írjuk. Mert fontos amúgy betartani szabályokat, meg iszonyatosan fontos, mert tényleg élelmiszerbiztonsági szempontból vannak ebbe kockázatok, hogyha mondjuk nagyobb mennyiségben, vagy hogy csináljuk, akkor lehet egészségügyi károsító dolgok megjelennek. Szóval egy olyan jogszabályt írni, ami beleveszi azt, hogy igen, lehet fermentálni, ha betartod ezeket és ezeket a lépéseket és szabályokat. De most nincs ilyen jogszabály nagyon.
És hát elképesztő rendszerekkel állnak szerintem szemben az ilyen helyileg készített italok terjesztői, vagy elállítói. Például hallottam egy ilyen esetet, hogyha Afrikába akarsz gyógyszert eljutatni valahova, akkor néha a leghatékonyabb mód oda menni a kólához, és azt mondani, hogy létszi ezt a félraklap, mit be tud tenni a üdítők mellé, és akkor lehet, hogy előbb oda jut, vagy lehet, hogy messzebb eljut, mint amúgy el tudna jutni. És ez valahol jelzi azt, hogy mennyire diszfunkcionálissá vált az a típusú gondoskodás, amit egy modernkori demokrácia akár magáról szeretne gondolni, és mennyire kiszolgáltatottak vagyunk ezeknek a globális láncoknak, amik nagyon-nagyon sokszor sokkal eredményesebben jutnak el az emberekhez, és vannak ott a közelükben, holott egy teljes mértékben globálisan kontrollált értékláncról van szó.
Hát mi az, hogy kontrollált? Ki kontrollálja?
De konkrétan azt mondod, hogy még akkor is, hogyha üzletileg profitábilis, meg hogyha van is üzleti stratégia mögötte, akkor is olyan mellékhatásokkal jár, ami teljes mértékben gyakorlatilag egy kontrollálhatatlan, elszabadult fogyasztási folyamattá teszi.
Hát most például, hogyha azt nézzük, hogy oké, élelmiszerbiztonságilag persze nem adhatok ki mindenféle házi fermentumot, mert lehet, hogy káros az egészségre, de basszus, már, hogy nézd meg egy Coca-Colát. Rákot kapsz tőle, ami bizonyítva van, hogy, vagy a legtöbb étel, amiben tehát, hogy így mindent beletesznek, könyörgöm, meg majd nézzük meg azt, hogy milyen rovarirtószereket használunk a monokultúrákba. Azután bekerül a vízünkbe, a szervezetünkbe, abban, amit megeszünk, a levegőnkbe, és körülvesz minket. Úgyhogy ne szórakozzunk már, hogy így én nem tudom áruba bocsátani a házi készítési kombucsámat, de amúgy mérgező anyagokat vásárolhatok minden nap legálisan profitért a helyi boltba, vagy a szupermarketekben. Szóval azért itt el vannak csúszva
nagyon,
a dolgok,
nagyon.
Szerintem. Kicsit így ideges is lettem, de már visszanyugodtam. Szóval szerintem most egy olyan világban élünk, amit amúgy szervezett felelőtlenségnek hívnak, mert a cégek mutogatnak az államokra, hogy jó, hát erre nincsen szabályzás, csináljatok szabályzást. Az állam, nem is tudom, az államok kire mutatnak, kb. Az ilyen nemzetközi szervekre, talán EU, ENSZ meg ezekre, hogy akkor ők hozzanak végre ilyen szabályzást, de ők meg vannak bénulva amúgy a lobby erőtől. Tehát, hogy én voltam Brüsszelben már, mielőtt ott is dolgoztam, és részben ezért sem akartam ott dolgozni, mert bámulatos és elképesztő az, hogy a parlament mellett rögtön ott van az összes nagy vállalatnak a lobby irodája. Ott vannak a lobbisták, akik egész nap azt tolják az embereknek, hogy figyú, elviszünk ide, meg megutaztatlak, meg kapsz ingyen ebédet, meg ingyen vacsorát. Csak légy szitold már be ezt a javaslatot, vagy ne fogadjátok már el ezt, hogy ezeket a mérgező anyagokat adhassuk az embereknek, vagy toljátok még 5 évre ki, hogy hagyjatok még 5 évig, és majd utána nem lehet jó. És mi meg így átlagemberként mit tudunk tenni? Nem is látjuk, nem fogalmunk sincs. Szerintem a legtöbb ilyen dologról, amit mi tudunk tenni, az az, hogy megpróbáljuk azt a dolgot kontrollálni, amire ráhatásunk van. Ez szerintem mentálisan is nagyon jót tesz. Tehát, hogy nem tudsz mindent kontrollálni, csak azt tudod kontrollálni, hogy te mit döntesz a mindennapokban, és hogy cselekszel. Tehát, hogy azt tudod tenni, hogy megnézed, hogy hol van a környékeden ilyen, mondjuk akár ilyen termelői doboz, vagy piac, és onnan veszed meg a zöldséggyümölcsöt. Azt tudod tenni, hogy nem vásárolsz műanyagos üdítőket, hanem eljössz egy workshopra, megtanulod, hogy hogy lehet fermentált üdítőt csinálni, és azt csinálod otthon magadnak. Azt is tudod tenni, hogy akár meghallgattad most ezt a beszélgetést, és megosztod valakivel, vagy elkezdesz beszélgetni a szomszédoddal, a kollégáddal, a kiskutyáddal, bárkivel arról, hogy ilyen gondolatébresztő témának, hogy csak így legyen benne a köztudatban amúgy, és minél többet beszélünk róla amúgy, annál jobban lesz hatásunk. Tehát, hogy most lehetetlen, mert hogy most egy nagyon nehéz szituációban vagyunk, ez biztos, de hogy szerintem amúgy ebből van kiút, tehát, hogy vannak eszközök még a kezünkbe, amiket tudunk használni, és hát éljünk vele.
Nagyon szuper. Hát Farkas Ruzsi, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Ez egy nagyon szép végszó volt, és hát igyon mindenki saját készítésű vagy helyi termelő által készített vízi kevírt kombucsát és gyömbérsört, és hogyha érdeklődtök, akkor nézzetek meg Fruzsinak a prosopjait.
Igen, a The Green Sommelier Instagram oldalon találtok meg.
Köszönjük szépen.
Köszi.
Sziasztok.
Sziasztok.